Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent első vasárnapján, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassunk meg gyerekeink tolmácsolásában egy verset. Bálint adja nekünk elő.
Íme ajtó belőle támadt és zöldetek. Én vagyok rossz öröm, messziről jöttem. Hátam belőle csillagtudások. Itt szeretnék maradni mindig. Van-e hely nálam?
Köszönjük szépen a csengettyű zenekarunknak a szolgálatát is. Adventi öröm van a szívünkben, hallva azt a szép zenét. A 312. énekünket énekeljük, a 312. dicséretünket énekeljük el végig. Szép adventi énekünk, 312. énekünk, mind a négy versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket most és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy elhoztad advent első vasárnapját ebben az évben is. Köszönjük néked, hogy örömmel indulhatunk ebbe az ünnepkörbe. Köszönjük te néked, hogy azt kérdezted rögtön az elején, hogy van-e hely nálunk, van-e hely a szívünkben neked. Szeretnénk most helyet adni a szívünkben, gyülekezetünkben, családjainkban te neked. Dicsőséges Jézus Krisztusunk, meghalt és feltámadott és dicsőségben uralkodó és visszatérő Urunk. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy szent lelked által áld meg mai ünneplésünket, és legyél itt velünk. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy szólíts meg bennünket személyesen, egyen-egyenként, és áld meg szívünkben a te drága igéidet, üzeneteidet. Köszönjük néked, hogy kérhetjük a te áldásodat, jelenlétedet a gyerekeink részére. Áld meg őket, áld meg a szíveiket a gyerek alkalommal. Áld meg, Urunk, a gyülekezeteket szerte ebben az országban, hogy a te ígéd világossága ragyoghasson föl nekik is. Legyél ott, és add, hogy téged tudjanak ünnepelni már ennek az egész ünnepkörnek a nyitányán is. Köszönjük néked, Urunk, hogy áldhatunk és magasztalhatunk téged. És kérünk, hogy áld meg, szenteld meg mai együttlétünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 24. részéből, Máté evangéliumának 24. részéből, a 30. vers második feléből. A Máté evangéliumának 24. részében, a 30. vers második felében ezt olvassuk, Jézus így szól, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Isten kegyelméből újra adventi időszak kezdődik, hiszen advent első vasárnapja van. Ebben az időszakban visszaemlékezünk Jézus Krisztusunk első eljövetelére, de előre is tekintünk reménységgel, és készülődünk várakozással a második eljövetelére. Jusson eszünkbe, hogy Isten népe tagjaként két konkrét történelmi időpont közt élünk. Jézus már eljött a múltban, és még eljön a jövőben. A régi, valódi kegyesek várták, és várták századokon át. És eljött. Ma és holnap a valódi kegyesek ugyanúgy várják Jézust. És biztos, hogy el is fog jönni másodszor is. Tudjuk, hogy jelenleg ül az Atya Istennek jobbján, hogy a hitvallásunkban mondjuk. Jelenleg ez az ő helye, de nem maradott örökre, hanem újra eljön. És ugyan ő jön el, aki egyszer eljött Betlehembe, hogy beteljesítse az Úr szenvedő szolgájára vonatkozó proféciákat. Ugyan ő jön el immár teljes dicsőségében, hogy beteljesítse a dicsőséges Messiásra, dicsőséges Krisztusra vonatkozó, a mindenség királyára vonatkozó proféciákat is. Mert mindennek, ami ő felőle megíratott, be kell teljesülnie. És nem múlhat el egyetlen jodocska, egyet kis veszőcske se a Szentírásból, hogy be ne teljesülne. Jézus Krisztus egyháza tehát, testvérek, az ő híveinek serege, nem csak hálás örömmel tekint hátra, visszafelé, a térben és időben, Jézus első eljövetelére, az ő halálára, feltámadására, mennybe menetelére, hanem előre is tekintünk. Boldog reménységgel, várakozással készülődünk Jézusunk második eljövetele felé. Persze kérdés, hogy mennyire néz előre? Mennyire néz előre az Úr Jézusnak a mai népe? Áthatja-e a gondolkodásunkat, az életünket? Jézusnak ez a várása, visszavárása. Várjuk-e azt, hogy ő jön, és egy egészen új korszak kezdődik el a visszajövetelével? Várjuk azt, hogy lezáruljon már ez a mostani korszak, amiben élünk? Várjuk-e azt, hogy a sötétségnek a kora, amiben benne vagyunk, lezáruljon és elkezdődjön az örök világosságnak a kora, a teremtettségben? Vágyunk-e arra, hogy amit Jézus megpecsételt a Golgotai keresztjén és az üres sírjával, az végre ténylegesen is elmúljon, és amit ő ott megszerzett és kivívott, ami elvégeztetett, az teljes valósággá legyen végre az univerzumban, a mindenségben? Tényleg kérdés, hogy várjuk-e, vagy teljesen belefeledkeztünk a mostani világ dolgaiba, és a mi saját kis szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe, és a mi kis saját egyéni dolgainkba, ami igencsak előfordulhat velünk. Sajnos előfordulhat velünk, hogy szem elől tévesztjük a csodálatos eljövendőt, Krisztust. Az is előfordulhat velünk, hogy szem elől tévesztjük a múltban értünk meghalt, és feltámadott, és megdicsőítetett Jézust. Annyira bele tudunk feledkezni az itt és mostba, hogy se oda nem nézünk, se amoda nem nézünk, se vissza, se előre, hanem csak a most, és itt van a számunkra. Pedig ezen az íven kellene, hogy elhelyezkedjen a gondolkodásunk és az életünk. És akkor tudjuk helyesen értékelni az itt és mostot, a jelent is, hogyha látjuk a jövendőt, de látjuk a múltat is. Minden esetre Krisztus népének, az ő egyházának az a normális és egészséges állapota, hogy várakozik. Esendő emberek vagyunk, de esengően várakozunk a dicsőséges Krisztusra, a meghalt és feltámadott Úrra. E várakozásunknak az alapjáról, támaszairól és a jeleiről szeretnék egy pár gondolatot elmondani nektek e mostani Isten tiszteletünkön. Tehát mik e várakozásunknak, esengő várakozásunknak az alapjai? Először is, testvérek, emlékezzetek Jézusnak az ígéreteire. Jézusunk drága ígéreteire. Azt olvassuk itt az alapigénkben, hogy megmondta a tanítványainak, hogy majd az emberek meglátják az embernek fiát, vagyis őt, így nevezte magát Jézus, meglátják eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Itt az ő szavaiban a meglátják kifejezés, az kifejezetten a testi szemekkel való meglátást jelenti. Nem egy ilyen belső látásról, belső megvilágosodásról, látomásról van szó, hanem kifejezetten arról, hogy a testi szemeikkel az emberek meglátnak valamit. Őt fogják meglátni, ahogy nagy hatalommal és dicsőséggel visszajön, eljön másodszor is. Csodálatos, amikor a feltámadása után Péter kérdésére azt válaszolja, ha akarom, hogy János megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Jánosról merült ott fel Péterbe valami kis kérdés, és azt mondja neki Jézus, hogy ha akarom, hogy amíg eljövök, ugye itt is itt rejlik, beszúrva Jézus mondani vala, amíg eljövök. Az nem a te dolgod. De én el fogok jönni. Ez a te dolgod. Ezzel foglalkozzál, ne a másik hívővel. Amíg eljövök. Olyan csodálatos, ahogy a Jelenések könyvében mondja Krisztus, íme eljövök hamar. Íme eljövök hamar, bizony hamar eljövök. Olvassuk a Jelenések könyv 22. részében az ő drága ígéretét, drága szavát. Aztán emlékeztek, hogy az Úr Jézus több példázatot is mondott. Elmondta a 10 szűzről szóló példázatot, az 5 okos és az 5 bolond szűzről szóló példázatot. És abban is ott rejlik, hogy és akkor éjfélkor kiáltás lőn, íme jő a vőlegény. Íme jön Jézus, mert az őrá vonatkozik a kifejezés, ő a vőlegénye, a mennyasszonyi gyülekezetnek. A vőlegény megjön, mondja Jézus a példázatba. Én meg fogok jönni, amikor a legnagyobb lesz a sötétség. Aztán olvassuk, hogy a ház ura elmegy otthonról, és rábízza a gazdagságát az ő szolgáira, hogy kezeljék azt. És azok elkezdik kezelni, ki így, ki úgy. És a példázatban ott van, hogy a ház ura egyszer váratlanul hazatér. A ház ura vissza fog jönni, mondja Jézus. Én vagyok a ház ura, az egyház ura, a világ ura. Vissza fogok jönni, és elszámolás lesz. De vissza fogok jönni. És sorolhatnánk, testvérek, azokat a drága igéket, még nem sorolom tovább, amiket olvasunk szerte az evangéliumokba, amikbe egyértelműen, nyilvánvalóan közölte Jézus, hogy vissza fog térni a világba. Eljön az embernek fia az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Emlékezzetek aztán Jézus szavain túl az angyalok bizonyságtételére. Amikor Jézusunk mennybe ment, akkor ott álltak a tanítványok, és néztek utána, míg felhő takart el a szemük elől. És akkor egyszer csak megáll mellettük két angyal, és visszarángatja őket a földre, és azt mondja nekik, mit álltok itt nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni. Aképpen jő el, megint el fog jönni. És ahogy most láttátok, a testi szemeitekkel mennybe menni, látni fogják majd az ő népetagjai testi szemeik előtt visszajönni. Az angyalok szava is erősít bennünket. Aztán az apostoli bizonyságtételre gondoljunk, amik az apostoli levelekben vannak előttünk. Azt mondja például az 1. Timóteus levél 6. részében, 14. versben Pál: tartsd meg a parancsolatot fedhetetlenül, Timóteus, ami Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Csak addig, tovább már nem kell. Tartsd meg a parancsolatot, ami Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Ott élt Pálban is ez a várakozás, ez a biztos tudat, hogy Jézus jön. Aztán azt mondja Péter apostol, hogy őt is idézzük: tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, amikor megjelenik. Amikor megjelenik, 1. Péter 1.13. Tehát testvérek, csodálatos, hogy visszhangzik, megint nem tudom tovább idézni az igéket, de ennyi is elég, hogy az apostoli levelekben is visszhangzik a Szentlélek által ihletett apostoli szó: Jézus megint el fog jönni dicsőségben és hatalomban. És aztán még egy ige csoport jutott eszembe, János apostol mennyei jelenésekről írt könyve, ahol megint olvasunk erről, a 19. részben például: és látám, hogy az ég megnyílt, és íme egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik hűnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És ez nyilvánvaló a leírásból, hogy nem más, mint maga a dicsőséges Jézus, ahogy visszatér. Itt vannak tehát, testvérek, az Úr Jézus szavai. Itt vannak az angyali bizonyságtétel szavai. Itt vannak az apostoli bizonyságtétel szavai. Itt vannak János látomásai a Szentlélek által. Mindegyik azt mondja az írás, hogy Jézus vissza fog jönni másodszor is dicsőségben. És nem csodáljuk, hogy ezek alapján fogalmazódott meg már az ősi apostoli hitvallásban, hogy eljön ítélni eleveneket és holtakat. Eljön! Ehhez tartjuk magunkat, testvérek, akkor is, hogyha a mai világban nagyon sok ember van az egyházban és az egyházon kívül is, akik kinevetnek minket ezért a reménységért, ezért a várakozásért. Mert nem csak az egyházon kívüliek nevetnek ki, testvérek, hanem az egyházon belüliek is kinevetnek. Ma itt tartunk, sok teológus, sok gyülekezeti tag is egyszerűen mitológiának, mesének minősíti nem csak a Jézus első eljövetelét, szűztől születését, hanem a második eljövetelét is, amikor dicsőségbe jön el. Ezt egyszerűen gyermetegségnek tartják. Nem csak teológiai professzorokról van szó, gyülekezeti tagokról is. Lehet, hogy te is gyermetegségnek tartod. Én nem tartom annak. Mert hiszek Jézusnak, hiszek az írásnak, hiszek az apostoloknak, hiszek az angyaloknak, hiszek János látomásainak, hiszek annak, amit a Szentlélek által mond az ige, és ezek alapján várakozok én is, és várakozzatok ti is Jézusra, nem fogtok csalódni. Ez a várakozás, ez az intenzív várakozás, ez a hívő válasz az igékre. Ez a hívő válasz, az a hitetlen válasz, hogy nem várom, hogy nem törődök vele, nem érdekel, mit mondott, nem érdekel egyáltalán Jézus se. Szólhat egész héten az ige itt a templomba, a lábamat be nem teszem ide. Nem érdekel. Hát sokkal fontosabb dolgom is van. Ugye értitek ezt? Nem érdekel Jézus, nem érdekel az, hogy mit csinálta vakkal, mit csinálta nem tudom én kivel. Tök mindegy, le van írva. Nem is várom őt, mert én már olyan nagy református vagyok, hogy nekem nem kell várni őt. Mert én már olyan nagy hívő vagyok, hogy nekem nem kell ezzel az egésszel foglalkozni. Testvérek, nem így, nem. Aki hívőnek vallja magát, aki reformátusnak vallja magát, az kegyes ember. Az örül, ha Jézussal foglalkozhat. Az örül, ha az igével foglalkozhat, ha arról hall. És az az ember nem csak visszafele néz a keresztre, hanem előre is tud nézni a visszajövendő Jézusra. Csodálatos dolog, testvérek, ha hívő szívvel tudjuk várni, és benne élünk ebben a várakozásban. Napról napra felújítjuk magunkban ezt a várakozást. Nem csak a keresztet és az üres sírt újítjuk fel magunkra, mire az úrvacsora is, hanem az eljövendőt is felújítjuk magunkba. És magasztaljuk ezt a Jézust, és dicsőítjük őt azért, mert el fog jönni, és dicsőségben fog eljönni. Nos, megvan az alapja a mi hitünknek. Nem valami mitosz, nem mese, nem legendák, nem emberi kitalációk ezek, hanem az igen, Istennek az igéi, az ige az alapja a hitünknek. De nézzük másodszor a várakozás támaszait. Egészen egyértelmű, testvérek, az Úr Jézusnak, az angyaloknak, az apostoloknak a szavai, ahogy mondtam, ezeket hisszük, de a hitünknek újra és újra megerősítésre és támaszokra van szüksége. És első támaszként itt mondanám néktek az drága Szentlélek Istent, aki maga erősíti meg bennünk, a szívünkben a felemlített bibliai tanúságok, bizonyságoknak igazságát. A Szentlélek titokzatos módon munkálkodik bennünk, hogy készpénznek vegyük, amit Krisztus és a többiek mondottak. Ő munkál bennünk, és ad egy belső bizonyosságot újra és újra afelől, hogy amit olvastunk az ígében, az igaz. Jézus tényleg visszajön. A mi hitünket nem nekünk kell újra meg újra erősítgetni, mert ez meghaladná a képességeinket. Nem is más emberek fogják tudni megerősíteni a hitünket, mert az is meghaladja az ő képességeiket. De a Szentléleknek, aki adta nekünk a hitet, nem nehéz bennünk megerősíteni ezt a hitet. És újra bizonyosságot adni nekünk afelől, hogy Jézus meghalt, és feltámadott, és megdicsőtetett, és másodszor is el fog jönni. És jól tesszük, ha várjuk őt. Sőt, nem tehetünk más, mint hogy várjuk őt. A hitet a Szentlélek erősíti meg bennünk, testvérek, és újítja meg újra. Aztán, testvérek, az is támaszunk az őrá való várakozásba, ha megfontoljuk, hogy az első eljövetelére vonatkozó ígéretek is beteljesültek. Hiszen ez egy olyan csodálatos dolog, testvéreim, hogy a bűneset után már megszólalt Istennek az ígérete arról a valakiről, aki eljön, és a kígyónak, a sátának a fejére fog taposni. És utána olvassuk végig, hogy Ábrahámnál, Mózesnél, a prófétáknál, az egész Ótestamentumban özönlenek, ránk áradnak több száz Krisztusra vonatkozó profécia. És ezeknek a proféciáknak, isteni üzeneteknek az alapján várta Izrael népe, a zsidó nép, sőt még ma is várják, a messiást, a Krisztust, aki már eljött a názáreti Jézus személyébe. De az biztos, testvérek, hogy ezek a proféciák, amiket mi is olvashatunk az Ótestamentumban, nem kétértelműek, hanem nagyon is egyértelműek és hatalmas számúak. És ezeknek a proféciáknak, ha úgy veszük, két nagy csoportja van. Az egyik a királyra vonatkozó profécia, a másik királyi messiásra, a másik csoport a szenvedő messiásra vonatkozó profécia. És ezt a két csoportból tulajdonképpen a szenvedő messiásra vonatkozó proféciák mindegyike beteljesült. Kezdve azoknál az apróságoknál, hogy köntösére sorsot vetettek, vagy hogy éppen Betlehembe kell megszületnie a messiásnak, vagy hogy a gonoszok közé fogják, két gonosztevő közé fogják fölfeszíteni. Ilyen részletekre tessék gondolni. Testvérek, ezek a proféciák beteljesültek nem azért, mert a római katonák tudták, hogy nekik az írások szerint nekünk itt sorsot kell vetnünk a középső keresztre feszítettnek a ruháira. Nem tudták, halvány fogalmuk sem volt róla, mégis megtették. És annak idején Augustus császár nem azért adta ki a rendeletet, hogy mindenki menjen a szülőhelyére összeíratni magát, mert tudta, hogy most kell a Krisztusnak megszületni, és ahhoz, hogy Betlehembe születhessen a messiás, bizony Máriának és Józsefnek el kell jutni a Názáretből Betlehembe, hát akkor most kiadjuk a parancsolatot, hogy még időben, pont a 9 hónap beteljesülése időpontjára érjenek pont oda. Mert így írta meg Mikeás próféta. Hát Augustus császárnak a legkisebb eszébe nem jutott, az eszébe nem jutott, hogy ilyeneken gondolkozzék. Isten testvérek beteljesítette a Jézusra vonatkozó proféciákat. És ezeknek a proféciáknak alapján emlékeztek, hogy hogy várták a zsidók. Már utaltam is rá, de hogy várták a zsidók az üdvözítőt. Olvassuk a Lukács evangélium második részében. Volt Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon. És ez az ember igaz és istenfélő volt, aki várta Izrael vigasztalását. Ez Izrael vigasztalása a messiásnak volt a neve. Krisztusnak az egyik neve. A vigasztaló. Ez Izrael vigasztalója. És ő mit csinált? Várta. És mondja, a Szentlélek volt ő rajta, és elment a templomba, amikor pont ment oda Mária és József bemutatni a kis Jézust. És a karjára veszi, és áldja az Urat, hogy beteljesült az ígéret, amit ő várt. Most már elmehetek, Uram, most már elmehetek. Szólíts el, mert látták a szemeim az általad elkészített üdvösséget, amit vártam egész életembe. Aztán ott van, testvérek, a 84 éves idős proféta asszony. Anna, így hívják. Ez is ugyanazon órában odaállt, és hálát adott az Úrnak, és szólt Jézus felől mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Várták a megváltót, magyarul. Várták. Szólt Anna, nem csak Anna várta, hanem sokan várták még Jeruzsálemben akkor a megváltót. És ő beszélt, hogy itt van. Testvérek, beteljesültek a proféciák. Nagy részük beteljesült. Milyen okunk van arra, hogy kételkedjünk abban, hogy a maradék, a kisebb rész be fog teljesülni. És Jézus valóban eljön, másodszor is, és megtartja az utolsó ítéletet, szétválasztja egymástól az embereket, az ő gyermekeit és az ő ellenségeit, és ellenségét a kárhozatra veszi, és a gyermekeit pedig beviszi az új égre és az új földre, az ő dicsőséges országába. Testvérek, minden okunk megvan, ha régiekről emlékezünk, hogy megerősödjön bennünk, és újra alátámasztódjék bennünk az a bizonyosság, hogy Jézus biztosan eljön. És ott kell lennünk nekünk is Anna mellett, és Simeon mellett, és a többi névtelen mellett, akik várták annak idején őt, mi most kell, hogy várjuk őt. Esengő várakozással. Miért kételkedjünk az ígéreteiben? És aztán, testvérek, még egy támaszt szeretnék megemlíteni, ez pedig nem más, mint a terített asztal, az úrvacsora. Meg van terítve az úrasztal, és a szereztetési igékbe halljuk, testvérek, újra meg újra, hogy Jézus azt mondta, hogy az Úrnak halálát hirdessétek ezzel, amíg eljövend. Amíg eljövend, mondta meg Jézus. El fog jönni ő maga, addig kell úrvacsoráznunk. Utána nem kell, mert utána már velünk lesz ő maga. Nem kell, hogy egy emlékeztető jegyben találkozzunk vele, vagy jegy által találkozzunk vele hívő szívvel, hanem közvetlenül eljutunk az ő látására, a vele való közösségre, mert vissza fog jönni. Az úrvacsora, testvérek, egy ilyen csodálatos dolog, mert egyfelől visszavisz minket az időben Jézusra, emlékeztet a történelmi Jézusra, aki ott élt és halt meg a Golgota keresztjén. Visszaemlékeztet arra, hogy mit szerzett nekünk az ő kereszt halálával. Visszaemlékeztet a bebiztosított kegyelemre, Isten szeretetére. Visszaemlékezünk arra is, hogy feltámadott a halálból, és arra is, hogy megdicsőítetett, de alig-alig gondolunk sokszor arra, hogy ezt addig kell gyakorolnunk, amíg eljövend. Márpedig ezt addig kell csak gyakorolnunk, amíg eljövend, mert eljövendő a Krisztus. Az úrvacsorának az egyik arca egy könnyes arc, mert a keresztre emlékeztet. A másik arca egy derűs arc, mert arra emlékeztet, hogy eljövend. És egyszer már nem lesz erre szükségünk, mert eljutunk a látás állapotába. Valaki úgy mondta, a vándorok, zarándokok étele, az úrvacsora kenyere, és itala az úrvacsora bora. Onnan oda tartunk. Jézus eljövetelé felé megyünk, és ez a mi úti eledelünk, ami által erősíti bennünk Jézus, hogy először eljöttem és megváltottalak, eljövök érted másodszor is, és megdicsőítelek téged. Akkor is, hogyha itt ebben a világban mi új életünk, hívő életünk körül tombolnak a viharok, ha ezt a kis lángot el akarják fújni mindenféle szelek, hideg, jeges szelek, ő akkor is ezt a lángot őrzi, ezt az új életet őrzi bennünk, és táplálja bennünk, hogy el ne pusztuljon, hanem megmaradjon az ő eljöveteléig. Az úrvacsora is támaszunk. Erősíti bennünk, hogy zarándokok vagyunk, akik Jézus eljövetele felé tartunk. És minden egyes alkalommal, mikor megterítetik előttünk az úrvacsora, megint tudatosíthatjuk magunkban, hogy megint több van a hátunk mögött, és kevesebb előttünk. Mert folyamatosan megyünk afelé az időpont felé. És az idő, ami attól minket elválaszt, egyre kisebb, egyre kevesebb. Támaszaink vannak. A Szentlélek, a régi ígéretek beteljesülése, és maga az úrvacsora, ami a Jézusra való várakozásunkat újra és újra megeleveníti, felfrissíti a szívünkbe. És végül, testvérek, a várakozásunk jeleiről is egy pár szót hadd mondjak. Mindenről nem tudunk itt megemlékezni, de kettő dologról hadd emlékezzek meg. A várakozásnak az egyik jele a vágy, a vágyódás. A második pedig a kiáltás. Először a vágyódásról. Ezt a második Timóteushoz írt levél negyedik részének alapján jutott eszembe, mert ott Pál apostol arról ír, hogy már ő mindjárt el fog költözni. Mert az élete közeledik a végéhez, és megy haza, hogy részesüljön az igazságnak a koronájában, amit Krisztus ígért az ő híveinek, és ennek kapcsán mondja Timóteus, hogy ő nem csak nekem ígérte Isten ezt a nagy koronát és ezt a nagy jutalmat, hanem mindazoknak, akik vágyva vágyják az ő megjelenését. Akik vágyva vágyják. Ez sajátos kifejezés móda, így fejezik ki a héber gondolkodásban a fokozást, a legnagyobb fokozatot. Vágyva vágyom. Mikor ezt mondja Pál, vagy valamelyik, vágyva vágyom valami után, azt jelenti, hogy ennél jobban már nem lehet vágyódni. Ez az abszolút legmagasabb fokú vágyakozás, epekedés, óhajtozás, kívánkozás valami vagy valaki után. Azt mondja az apostol, hogy akik vágyva várják az ő megjelenését, Krisztus megjelenését, ez egy felfokozott vágy, egy elsöprő vágy. Aki így vágyik Jézus után, az szereti őt. A szereti őt, mert mindig vágyunk azután, akit szeretünk. Az a normális dolog, ha elmegy otthonról a férj, aki szereti a feleségét, és akit a felesége is szeret, elmegy otthonról, és a feleség alig várja, hogy hazajöjjön. Nem azért, hogy csavarja ki a körtét, meg mit tudom én, mit csinálja meg a vízvezetéket, hanem azért, mert szereti, mert a közelségébe vágyik. Ugye? Hát ez a abnormális, hogyha elmegy otthonról valaki, és akkor azt mondja a másik, hogy na, végre elment itthonról. Ne is jöjjön haza. Hát az azt jelenti, hogy nincs szeretet. Hát a normális az, hogy vágyódik. A Krisztus népét úgy nevezi a Biblia, hogy a mennyasszony. A Krisztus meg úgy nevezi a Biblia ugyanebben a képben, hogy a vőlegény. Hát nem természetes dolog, hogy a mennyasszony vágyik a vőlegény után, a vőlegény is vágyik a mennyasszony után. Krisztus vágyik az ő népe után, és az ő népe vágyakozik utána. Már biztatja Jézus az övét, hogy bizony hamar eljövök. Azok meg mondják, ó, jöjj már, Urunk! Mindjárt ez a kiáltás. A vágyódás, testvérek. Ott van a szívedben ez a vágyódás. Ott van a szívemben ez a epekedő vágyódás. Jézusunk eljövetele után, vagy annyira a múltba merengek, vagy beleveszek az én életemnek, vagy nem tudom milyen múltba, vagy annyira beleveszek a jelenbe, hogy ebből a vágyból, hogy jöjjön már Jézus, az én megváltom, az én Uram, legyen már vége ennek a mostani korszaknak, és kezdődjön az új korszak, aminek soha nem lesz vége, a teljes világosság, a fény, az örökkévaló békességnek, örömnek a korszaka. Vágyodsz te ezután egyáltalán? Egyáltalán miután vágyódunk? Mert sok minden után lehet ugye úgy vágyódni. Csak az ember vágyódik a pénz után, meg a siker után, meg a mit tudom én miután, de vagy Jézus után vágyódunk-e ilyen epekedő vágyakozásra. Azt mondja a zsidókhoz írt levélbe, a 11. részben Ábrahám kapcsán az írás, hogy ő és a feleség és jobb után vágyódtak. Jobb után vágyódtak, tudnélik a mennyei haza után. És mondja az írás, és készített is nekik Isten várost, hogy kielégítse ezt a vágyukat. Elkészítette nekik az új eget és az új földet. De hogy ők egy csodálatos föld ígéretét kapták, az ígéret földje ígéretét kapták, de jobb után vágyottak, mert túlláttak azon a csodán is, ami az ígéret földje volt, és látták mögötte az Isten országát. Az is jó volt, de annál jobb után vágyódtak, mondja a zsidók, az Isten országa után. Vágyódunk mi, testvérek? Analizáljuk magunkat, elemezgessük magunkat, az érzéseinket, a szívünket egy kicsit. Kívánkozunk-e a mi dicsőséges megváltónk után? Epekedünk-e utána? És a kiáltás? A kiáltást az 1 Korintus 16:22-ben olvassuk. Ott ez egy ilyen kiáltás, hogy Maranatha, arám kiáltás, arám nyelven van ez a kiáltás. Maranatha, amit a Talita Kumi, Jézus mondta a Jairus kislányának, hogy kelj föl, néked mondom, leány. Ez a Maranatha, azt jelenti, jövel, Urunk. Ez egy kiáltás. Jövel, Urunk! Ez az első keresztény gyülekezetben úgy ott volt, ott élt Korintusban. És nem csak Korintusban, hanem máshol is. Jövel, Urunk! Ez visszhangzik felénk a Jelenések könyve 20. részében. Amikor mondja ott is, jövel, Uram Jézus! Ez ugyanez, csak már görögül. Jövel, Uram Jézus! Jövel, Uram Jézus! Ezek az Úr népének, amelyik nagyon sok szenvedésen ment keresztül már abba az időbe. És a Jelenések könyve különösen is érzékelteti velünk, hogy Isten népe, Krisztus népe mennyi szenvedésen ment keresztül a hite miatt, az Úrnak való engedelmesség miatt. Ennek a szenvedő népnek, amelyik Krisztusért szenvedett, ennek a népnek a vágyakozása fejeződött ki ebben a kiáltásban. Jövel, Urunk! Az is, hogy vesz véget ennek a szenvedésteli időszaknak. De hadd kezdődjön el az új, amibe te leszel, az Úr, és amibe Isten lesz minden mindenekben, ahol mindent átjár az ő jelenléte, az ő békessége, az ő szeretete, az ő öröme, az ő tökéletessége. Mint ahogy a beteg ember vágyakozik a gyógyulás után, hogy itt vagyok, szenvedek, gyötrődök, némelyik már halált hívják, hogy váltsa meg őket abból. De jöjjön el az Úr, hogy váltson meg engem. Jöjjön, Uram! Jöjjön, Uram! Testvérek, mennyi vágy van ebben a kiáltásban? Mennyi szeretet fejeződik ki ebben a... Mennyi sürgetés fejeződik ki ebben a kiáltásban? Mennyi erő származna a bizonyságtételre, ha kiáltanánk? Mennyi békesség származna, ha kiáltanánk? És sürgetnénk Jézust. Mennyi öröm lenne a nélkülözésben, a nehézségeink között, ha szívünkből törne ki ez a kiáltás. Jövel, Uram! Ha valaki vágyik, és igazán vágyik Jézus eljövetelére, akkor kiáltozni fog minden nap. Különösen akkor is, ha öröme lesz, de akkor is, ha Krisztus miatt nehézségekkel kell neki szembenézni, és harcok és szenvedések között kell élnie. Jövel, Uram Jézus! Ezek a jelei annak, hogy valaki tényleg vágyakozik. Nos, azzal fejezzük be, hogy elgondolkodunk azon, hogy milyen perspektíva áll előttünk. Ha hívők vagyunk, ha Krisztus gyermekei vagyunk, akkor, testvérek, a halál van előttünk. Az a perspektívánk. Akkor a halál után a semmi van előttünk. Ez a perspektíván, vagy van előttünk egy hatalmas, egy lenyűgöző történelmi pillanat, amelyben megjelenik a meghalt és feltámadott dicsőségben uralkodó Jézus, aki megtartja az utolsó ítéletet, és új eget és új földet teremt, melyben igazság lakozik, és aztán átadja a hatalmat Istennek, hogy Isten legyen minden mindenekben. Hogy a korintusi levélbe olvassuk. Boldog az az ember, aki előtt ez a perspektíva áll. Aki ezt várja, ezt a csodálatos pillanatot, amikor végre lezárul valami nagyon sötét korszak, ami a bűnesettel kezdődött el, és amely korszaknak a fordulópontja a kereszt és az üres sír, amire most is emlékezünk, és amelynek a végső lezárása, az egész mindenségbe való lezárása Krisztusunk második visszajövetele dicsőségben, és az, ami akkor kezdődik el. Mindezek fényében már tudod mondani, hogy akkor én nem vagyok egy múltba temetkező ember. Ha vissza is emlékezem a múlt dolgokra, megemlékezem az előbb valókról, Krisztusról. Nem vagyok a jövőbe temetkező ember sem, aki csak előre nézek, és a múlt nem érdekel, és a jelen se érdekel, csak előre nézek, hogy jöjj Jézus. Nem vagyok ez se. Nem veszek el a jövőben sem, és nem veszek el a jelenben sem. Hanem valami csodálatos egyensúly van a szívembe. Mert vissza is tudok nézni. De a hátam mögött már tudom, hogy ott van az eljövendő. És oda tudok fordulni a jelen dolgai felé, és tudom azokat tenni. Az Isten akaratát keresve, Krisztusra figyelve, ő általa megerősítve. Értitek? Csodálatos egyensúlyba lehetünk. Csodálatos békességbe lehetünk. Múlt, jövő és jelen. Csodálatos harmóniájában. Kívánom, hogy így várakozzunk mi, ami feltámadott és eljövendő Krisztusunkra. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked a te drága ígéreteidet. Köszönjük néked, hogy az angyalok is megerősítették szavaidat, az apostoli bizonyságtétel is megerősítette. Látomások is megerősítik, hogy el fogsz jönni. Köszönjük néked, hogy mindennek foglalata a Biblia. Itt van az ígében mindaz, amit erről tudnunk lehet és kell. Köszönjük néked, hogy ezekre az ígékre építve ébredhet fel bennünk a vágyódás. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ne a múltba vesszünk el, ne is a jelen dolgaiba vesszünk el, hanem tudjunk előre is tekinteni. És a te ígéreteid alapján várni téged. Keltsd fel bennünk ezt az utánad való, és az általad hozott ajándékok után való vágyódást. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj a szívünkben, hogy megszülessen a kiáltás is bennünk, hogy tudnélik, jövel, Uram Jézus. Segíts, hogy ezt ne valami formalitásként hangozzék a szánkból, a szívünkből, hanem valóban teljes szívünkből tudjuk neked mondani. Egyénenként is, de gyülekezetként is. Bizony, jövel, Urunk Jézus. Köszönjük néked, hogy így hívhatunk most téged adventi ünnepeinkbe is. Köszönjük néked, hogy várhatunk minden napunkba. Kérünk, hogy segíts veled megélni ezt az ünnepkört. Segíts, Urunk, majd karácsonykor is visszatekinteni születésedre. De segíts majd előre is néznünk, és szüntelen felidézni magunkban azt, amiről ma is beszéltél nekünk. Kérünk, áld meg a szíveinket, lelkünket, és kérünk, hogy tápláld most az úrvacsora jegyeivel a lelkünket, a hitünket. Zarándokságunkban legyen táplálék, a mennyei kenyér, legyen italunk, véred jelképe a bor. Kérünk, hogy táplálj bennünket hozzánk illendő eledellel. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket, köszönjük neked, hogy köztünk vagy. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk, amennyiben részesülni kívánnak a szent jegyekben. Hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Hirdetem azt, hogy ma az adventi éneklésre sor kerül 17 órától a Klauzáltéren a karácsonyfa mellett. Gyülekezetünk is csoportja fog énekelgetni újra, és oda, ha valaki ki tud menni, akkor szeretettel várják, még bekapcsolódhat az éneklésbe is, de ha csak úgy arra jár és oda megy, az is jól esik az énekeseknek. Tehát 17 órától lesz az éneklés. Akik mennének énekelni, azokat arra kérik, hogy itt az Isten tisztelet után a zongora körül gyülekezzenek össze egy kis megbeszélésre. Hirdetem azt is, hogy ma este 18 órától itt a templomban lesz a Kárpát-medencei imanapnak a helyi rendezvénye, amikor is más gyülekezetekből is jönnek asszonyok, ez elsősorban hölgyeket, nőket érint. Jöjjetek és imádkozzunk Magyarországért. A gyászos emlékű 2004. december 5-i népszavazás után kezdődött ez az akció a Nőszövetség részéről és a Református Nőszövetség részéről, és hát azóta minden évben megrendezik helyi szinten. A hölgyeket bátorítom, hogy jöjjenek, és tényleg imádkozzunk majd népünkért, népünk tagjaiért. Aki tud jönni és tud hozni egy kis süteményt, attól ezt szeretettel elfogadjuk. Legyünk egy kicsit házigazdák ma este, 18 órától. Még egy hirdetésem van. Tudnélik, a napokban elhunyt gyülekezetünknek egy nagyon régi tagja, Harmat Istvánné, született Kassai Klári néni, akire hát a mostaniak már nem nagyon emlékeznek, de én emlékszem rá, és az idősebbek is nyilván nagyon is jól emlékeznek rá. Mindig itt volt a templomban, ide járt a gyülekezetünkbe, amíg csak tehette, és már az utóbbi években nagyon, nagyon gyenge állapotban volt, nem tudott kijönni a lakásából, így vitték ide-oda, és most már elszólította őt az Úr a családja köréből. És itt a templomban lenne jövő héten szombaton, december 7-én, 10 órától az ő búcsúztatója. Itt már nem lesz itt az urnája sem, de a család mégis szeretné, hogy miután majd Pesten a Farkasréti temetőben eltemetik az urnát, hogy legyen a szegedi gyülekezetbe és meg a szegedi testvéreknek is egy megemlékezési pont, egy megemlékezési lehetőség, és ezt kérték, hogy hadd legyen itt a templomban. Tehát ha valaki szeretne eljönni az ő megemlékező gyász szertartására, azt december 7-én 10 órakor szeretettel várjuk ide a templomba. Az Úr adjon vigasztalást az ő itt maradt lányának és testvérének és családtagjaiknak. Az Úr legyen a gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, és egyúttal készülve az úrvacsora vételére, a 436. énekünket lapozzuk fel. 436. énekünket, és ezt énekeljük első 4 versével, tehát az első 4 verset énekeljük el, és azt kérem, hogy aki nem kíván részt venni az úrvacsorán, az az ének eléneklése után menjen el, és azt kérném, hogyha ott kint lesznek a testvérek, ezt újra és újra el kell mondjam, hogy legyenek kedvesek csöndesen lenni, mert zavarják a templomba maradókat. Tehát 436. énekünk első 4 versét énekeljük. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.